Szeretett testvérek, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből, a 21. verstől a fejezet végéig olvassuk, halljuk most az igét.
Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanúgy megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy csömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolhatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból való. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért is egyen-egyenként kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.
Hallottuk az apostoli bizonyságtétel, imádkozzunk eképpen.
Mennyei atyánk, köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy a mai nap is színed elé járulhatunk, hogy napjainkat a mai nappal is megtartottad. Köszönjük, hogy te minden embert másnak teremtettél, nincs két egyforma ember, de minden embernek adtad a szeretet lehetőségét, mint az élet fő értelmét. Megvalljuk, szeretet nélkül az ember élete annyit ér, mint mezőn a fű. Kihajt, növekszik, majd elszárad. Az ember földi életéből is csak a szeretet marad meg, ami mások szívében él tovább. Mennyei atyám, hálatelt szívvel köszönjük a legfőbb példát a szeretetre. Egyszülött fiadat kereszt alára adtad bűneink miatt. Köszönjük, hogy az embernek adtál társat, aki kitart mellette jóban, rosszban, és adtál gyerekeket, akiket szerethet, mint a gyülekezet legkisebb alapegységét. Krisztus Urunk, töredelmesen megvalljuk, hogy a szeretet belőle táplálkozik. Add Úrunk, hogy mindnyájan tere elnézzünk, téged szeressünk. Ha így teszünk, csak akkor tudunk örülni a mások örömének, és akkor lesz önzetlen és idétálló szeretetünk. Add Úrunk, hogy a családon kívül a nagyobb családot, a hitben társakat is szeressük egymást, és ne a magunk, hanem Krisztus Urunk mércéjével és lelkületével mérjünk mindenkit, így minden emberben Krisztus teremtményét lássuk. Amen.
Amen. A 285. 285. dicséretünk 4. és 6. versébe kerül. Adj mi nékünk megújult szívet. szavait a mai új szövetségi ige alapján, a János evangéliuma 13. fejezetének 34. és 35. verséből. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Szeretett testvérek, hogyha egy idegen helyen járunk, és látunk templomokat, miről ismerhetjük föl, hogy mondjuk ez egy nagy valószínűséggel római katolikus templom? Miről ismerhetjük föl, hogy ez bizonyára egy görög katolikus templom? Miről ismerhetjük föl, hogy nagy valószínűséggel ez egy református templom? Bizonyára tudjuk a választ. Legalábbis a gyülekezetekben általában tudják, hiszen a tornyokon az évszázadok folyamán kialakult bizonyos szimbólumrendszer, amit elég gyakran használnak, és így egyfajta jelzővé is vált. És miről lehet Jézus mai tanítványait felismerni? Arról, hogy az autón van egy halacska? Vagy arról, hogy a nyakláncon egy kereszt lóg? Vagy miről lehet fölismerni Jézus tanítványait? Nem a halacskáról. Nem baj, hogyha használjuk. Nem is nyakláncon keresztről, az sem baj, hogyha használjuk. Hanem Jézus azt mondja, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ha szeretitek egymást. Először is azt mondja Jézus, hogy egy új parancsolatot ad. Mi az új ebben? Hát ebben gyakorlatilag azt mondhatnánk, semmi új nincs. Hát a szeretet parancsolata az Ószövetségben is ott olvasható. Nagyon markánsan és nagyon határozottan. Előtte azonban érdemes a kifejezést, tudnék, hogy új, egy pillanatra megnéznünk, mert a nyelvek azok különbözőek, nem mindent tudunk olyan jól lefordítani, hogy teljesen ugyanúgy érzékeljük a jelentését. Itt az evangélium görög szövegében egy olyan kifejezés van, amit mi egyszerűen újnak fordítunk, helyesen egyébként, ami a rendszeresen megújulót jelenti. Könnyebben értjük, ha mondok bibliai példát. Az új bort nem töltik. Vagy új esztendő. Volt egy előző, és majd lesz egy új esztendő. Van egy ilyen kifejezés az görög nyelvben, de nem ezt használja itt az evangélium, nem ezzel a szóval van jelölve az új parancsolat, hanem egy másik kifejezése is van a ógörög nyelvnek, ami szintén újat jelent, és mi magyarra így tudjuk lefordítani, hogy új, de egy kicsit különbözik az előbb említett kifejezéstől. Ez a másik kifejezés, a kainosz, az olyasmit jelent, hogy megújított, lényegében új. Nem egyszerűen csak úgy, hogy hát elmúlt az esztendő, jön egy új esztendő, elmúlik, jön egy új esztendő. Az új bort nem ennyit jelent, hanem megújítottat, lényegében megújulót jelent. Ez egy kicsit több és gazdagabb jelentés, ami magyar szavunkban mindkettőt, az automatikusan ismétlődőt és ilyen értemben újnak nevezettet is, és ezt a lényegileg megújítottat, ezt is csak ezzel az egy szóval tudjuk lefordítani, hogy új. Ez nem baj, de itt most jó észrevennünk, hogy Jézus ezt az utóbbi kifejezést használja. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy megújított, lényegében új parancsolatot adok nektek. Na de hát mi a új? Hát ott olvassuk már Mózes harmadik könyvében, szeresd fele barátodat. Hogy is van a folytatás? Mint magadat. Igen. Aztán szintén Mózes harmadik könyvében, ugyanott a 19. fejezetben, egy kicsit később, még ilyet is olvasunk, hogy szeressétek a jövevényt, mint, ez már kevésbé ismert, mint magatokat. Mint magatokat. Hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Igen, ott van már a mózesi törvényekben a felebarát szeretetének parancsolata. Más helyeket is idézhetnénk, amit majd maga Jézus is idéz, amikor megkísértették azzal, hogy Mester, a parancsolatokból melyik a legfontosabb. És akkor Jézus a 10 parancsolatból egyet sem emelti, hanem a lényegét mondja el, idézve az Ószövetséget, szeresd az Urat, teljes szívedből, és így tovább, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát ott van már az Ószövetségben is a szeretet parancsolata. Akkor mi az új? Mi a lényegében új? Nem a megújuló. Mondta az Ószövetség is, hát én is mondom nektek. Ez lenne az új év, megint kezdődik egy új év, megint kezdődik. Elmondta már Mózes is, hát elmondom én is újra. Nem. Jézus a lényegében megújított parancsolatot mondja. Mi a különbség? Nyilvánvaló a különbség. Az ószövetségi parancsolat, a felebarát szeretetére vonatkozó parancsolat mértéke mi volt? Ahogyan önmagamat szeretem, úgy szeressem a felebarátot, sőt még a jövevényt is. Jézus viszont arról beszél, hogy amint én szerettelek titeket, a mértéke radikálisan más. Sokkal magasabb. Az ószövetségi mózesi törvény parancsolatának se alacsony a mértéke. Úgy szeretni a másikat, mint önmagamat, ez sem alacsony, nehogy félreértsük. Még sokszor itt is leütjük a lécet, keresztény emberként is. A Jézusi mérce viszont lényegesen másabb és magasabb. Na de akkor mi lesz? Ha még az ószövetségi mércét is, lécet is leverjük sokszor a szeretet vonatkozásában, hát akkor úgy szeretni, ahogy Jézus szeret? Álljunk meg akkor itt egy picit, és nézzük meg a Biblia szeretet fogalmát. Ismerős dolgokat fogok részben bizonyára mondani, de jó, hogyha összerakjuk. A régi görög nyelvben, ez már sokszor elhangzott, alapjában véve három kifejezés van a szeretetre. Mi ezt sem tudjuk ugyanilyen pontosan egy-egy szóval lefordítani. Az egyik, amit jól ismerünk, az erosz, az erotika többek között valahol innen ered. Ezt használta az ógörög ember, a régi görög ember, egyébként ez is az Isten ajándéka, de a teológiai nyelvben, vagy mondjam így a Bibliában, mégsem ezt használják. Ez a kívánás, ez a teremtés rendje szerint van, ez a megkívánás, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ebben van egy jókor adag önszeretet is. Aztán van ugye a másik, a felebarát szeretete, amit körülbelül így tudunk lefordítani. Ez a szeretlek, mert ez megbecsülése a másik értékeinek. Szeretlek, mert segítőkész vagy, szeretlek, mert okos vagy, mert csinos vagy, mert ez többek között nekem is jó. meg ugyanakkor megbecsüllek, az értékeidet megbecsülöm. És van a harmadik, amit nagyon jól ismerünk, gyakran elhangzik, az agapé szeretet. Ez a szeretet, vagy ezt a kifejezést a Szentírás egy-két kivételtől eltekintve mindig Isten szereteténél használja. Mármint amikor az Isten szeret bennünket. Az előzőt, a fileót, a telebaráti szeretetet, ezt az ember-ember kapcsolatra használja. De amikor az Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetéről beszél a Biblia, akkor az agapéról van szó. Mindegyiket ezzel a szóval fordítjuk le, hogy szeretet, pedig radikálisan más az egyik és más a másik. Mi nem is érzékeljük igazán, csak akkor, ha a szövegösszefüggés egyértelműen hangsúlyozza, hogy van különbség az emberből fakadó szeretet és az isteni szeretet között. Ez az agapénak nevezett, ez a feltétel nélkül elfogadja a másikat, hogy az majd így mássá lehessen. Nem erőszakkal megváltoztatni akarja, hanem elfogadja feltétel nélkül, hogy mássá lehessen. Ez a szeretet, ez kezdeményező szeretet. Megelőlegezett szeretet. Ezért mondom, hogy kezdeményező szeretet. Vagyis a bibliai fogalom, amikor szeretetről beszél, és amit itt Jézus is használ, az ez. A bibliai fogalom, amit itt Jézus mond, az nem csupán szimpátia. Nem csupán egy érzelem a másik ember iránt. Nem is egy kedveskedés a másik ember iránt. Ezek is értékes dolgok, megint félreértsük. De nem ezt a kifejezést használja Jézus. Itt valami többről van szó. A bibliai fogalom, a szeretet, az itt alapvetően egy döntésen alapuló indulatot és cselekvést jelent. Emögött egy nagyon komoly döntés van. Ha élesebben fogalmaznánk, a felebaráti szeretetet így szoktuk mondani, tehát szeretlek, mert az Isten irántunk való szeretetét pedig körülbelül úgy fordíthatnánk le, hogy szeret annak ellenére, hogy milyen vagyok. Nos, a három szeretettel kapcsolatosan egy könyv néhány sora került elém, amiben többek között valaki úton van, és egy kisvárosban, egy lakodalomba csöppen be, és a következőt olvassuk, így írja a szerző. Az ifjú házasok felvágták a hatalmas tortát. Megint felhangzott az éjjelzés. Vélhetően szeretik egymást, gondolkodtak hangosan. Hát persze, hogy szeretik egymást, mondta mellettem ülő úr. Maga már látott olyat, hogy valakik másokból házasodnak. Petrus, a vezetőm, nem hagyta annyiban a dolgot. A szeretet melyik formájára gondol az Úr? Az eroszra? A fileóra? Az agapéra? Az Úr értetlenül bámult. Igen, sokszor ez az értetlen bámulás jelzi, hogy nem vagyunk tisztában a szeretettel, a szeretet különböző típusával. Csak olyan szépen hangzik, hogy szeretet, és ettől kezdve mindenki megolvad, elolvad, és nincs szeretet. A bibliai szeretetben tehát nem egyszerűen egy szimpátia, egy érzelem, egy kedveskedés van a másik ember iránt, hanem ez egy nagyon komoly döntés, egy áldozatot hozó döntés. A kezdeményező szeretet, ilyen szeretettel szeret az Isten minket. És amikor Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, ezt a kifejezést és ezt a fogalmat használja. Nem a telebaráti szeretetet, nem is az eroszt, hanem ezt a, ha szabad így mondani, legmagasabb szintű szeretetet. A tanítványság bizonyítéka tehát ez a szeretet. Ez a kezdeményező, annak ellenére való szeretet. És Jézus ezt nem csak elmondja, hanem az utolsó vacsorán is, apró dolgokban is bizonyítja. Az utolsó vacsorán Judás kapja Jézustól az első megtisztelő falatot. Noha Jézus tisztában volt azzal, hogy Judás mit akar tenni. Sőt, az egyik evangéliumban egyértelműen arról van szó, hogy menj és tedd meg, ha ezt eldöntötted. Annak ellenére Judás kapja a megtisztelő feladatot, hogy Jézus falatot, hogy Jézus tisztában van Judás áruló szándékával. Valljuk be, ha mi egy ilyen helyzetben lennénk, mondjuk egy asztal mellett, és mondjuk mi merhetnénk, vagy adhatnánk az ennivalót, hát mi az ilyen valakit az asztaltársaságban utolsónak hagynánk. Remélem adnánk azért neki. De utolsónak hagynánk. A kedvesebbeket, a szimpatikusabbakat, azokat tisztelnénk meg először. És Jézus elsőként Júdásnak adta a falatot. Igen, ez az a szeretet, amely még itt az utolsó pillanatban is, amikor már Judás eltökélte, hogy ő átáll a másik oldalra, hogy eladja a mesterét, hogy ő kiugrik ebből a dologból. Még ebben a pillanatban is ekkora megtisztelő szeretettel fordul felé, hogy mindezzel elfogadva őt, nem a tetteit, szándékát, hanem őt, mássá lehessen. Hát, ha még megváltozik, még mindig megadja a lehetőséget neki. Jézus tehát nem egyszerűen csak mondja, és majd a Golgotai kereszten is bizonyítja, hanem ott, amikor ezt az új parancsolatot adja tanítványainak, ott azonnal a vacsora keretében is így cselekszik. Ilyen kezdeményező szeretettel fordul azon tanítvány felé legelőször, aki egész más indulattal volt már iránta. A kezdeményező szeretet a tanítványság bizonyítéka. Mi nagyon sokszor könnyen a szimbólumok mögé bújunk, bizonyos jelképeket, szimbólumokat fölteszünk, használunk, és akkor úgy gondoljuk majd, hogy nem, hogy rendben van minden. Nem a szimbólumokkal van a baj, hanem hogy mi van mögötte. Van-e akkora tartalom, mint amit az kifejez? A gyülekezetben megvalósult kölcsönös szeretet, ez már a hatásához tartozik, mert a tanítványság bizonyítéka az egymás iránt való kezdeményező, megelőlegezett szeretet, de ennek hatása is van. Hatása van, hogyha ez megvalósul a gyülekezet közösségében, ha ott kölcsönös szeretet van, ez befele áldást jelent, kifele pedig itt vallás, bizonyságtétel, ha úgy tetszik, misszió. Egy neves lelkész kollega írja az Egyesült Államok egyik óriás gyülekezetének, meg a gyülekezetének a vezetője, írja, amikor megkérdeztem a frissen megtérteket, hogy mi vonzotta őket gyülekezetünkbe, még soha senki nem mondta azt, hogy a reformátori teológia, amit vallatok. Vagy a gyönyörű épületeitek. Ennek a gyülekezetnek egyébként, amelyik egy családból indult körülbelül 30 évvel ezelőtt, 11-2 évig már 5-8 ezres volt a gyülekezet, még nem is volt saját épülete. Úgyhogy senki nem mondta, hogy a gyönyörű épületeitek. De azután sem, amikor már lett. Vagy senki nem mondta, hogy hát olyan sok programot szerveztek, és ez vonzott ide. Az általános válasz sokkal inkább ez volt. Éreztem, csak úgy áradt felém a szeretetteljes lelkület. Ez vonzott ide. A többi sem megbetendő természetesen, de valahol ez a tapasztalat nagy igazságot fejez ki. Hiszen a mi életünk, a gyülekezeti közösség, a belső közösség élete, az egymás iránt való szeretetünk, az fog vonzani. Leginkább ez vonza, vagy ennek hiánya taszítja az embereket. Hát ez nagyon szépen hangzik, ez a szeretet, ennek a parancsolata. Föl kell tennünk a kérdést, ami bizonyára már ott van bennünk. Honnan lesz ehhez erő? Mert ha őszinték vagyunk, akkor ezt el kell tenni. Honnan lesz ehhez erőnk? Szeretni a Júdást is. Honnan lesz erőnk? Szeretni ezt a másikat, aki másképp gondolkozik sok mindenben. Másabb egyéniség. Szeretni azt, aki minden lébe két kanál, szeretni azt, aki soha meg nem szólal, szeretni azt, aki még soha nem köszönt nekem a gyülekezetben. Lehet, hogy én se neki. Honnan lesz ehhez erőnk? Ez a nagyon jól ismert mai újszövetségi szakaszunk először is arra figyelmeztet, hogy a krisztusi szeretet nem utánozandó példa. Tudni, ahhoz nincs erőnk. Hatalmas példa, de saját erőből úgyse tudnánk utánozni. A krisztusi szeretet, szeretetünk forrása. Forrása. Nem elérhetetlenül magasztos, nagyszerű példa, egyébként az lenne, hanem szeretetünk forrása. Ez a megtapasztalt szeretet, hogy az Isten így szeret engem, így szeret téged, így szeret bennünket, annak ellenére szeret bennünket, hogy ez a megtapasztalt szeretet új magatartásra indít bennünket. Ilyen értelemben mondtam, hogy forrása. Az Isten irántunk való szeretet, szeretete forrása, ami testvér szeretetünknek. Egy új magatartásra indít, egy lényegében másmilyen szeretetre indít bennünket. Eszünkbe kell, hogy jusson Pál apostol szava a római levél 12. fejezetének elején olvashatjuk, amikor az apostol többek között azt írja, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Nem csak érzelmünk megújulásával, hanem értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata, mi a jó, a tökéletes. Meg kell változnunk nekünk magunknak, mert ez a megelőlegezett isteni szeretet, amely bennünket elfogadott, és nekünk a megváltozás lehetőségét kínálta föl, ez a szeretet lesz erőforrás arra, hogy megváltozzunk. És ne csupán a belőlünk fakadó szeretettel próbáljunk szeretni, hanem felülről való szeretettel. A gyülekezetet nem egyszerűen az emberi szimpátia kell, hogy összetartsa, akkor széthullik. Nem is egyszerűen valami fajta vallásos érdekközösség kell, hogy legyünk, hanem a Krisztus szeretetének ajándéka kell, hogy összehűzzön bennünket. Hogy összetartsa a gyülekezetet. Honnan lehet ehhez erő? Egy evangéliumi ének refrénje többek között ezt mondaná el erre. Van erő, van csodás erő, van Jézus drága Szentvériben. Annak az éneknek utolsó verse már a szolgálatról beszél, hogy arra is van erő, nem belőlem. Belőlem csak egy bizonyos határig fakad szeretet, legfőképpen a szimpatikus emberek felé. Hanem onnan felülről az Úr felénk árasztott szeretete az az erőforrás, amiből meríthetünk. És eszünkbe juthat már elhangzott erről a szószékről Turmezei Erzsébet egyik versfordítása, annak néhány sorát idézem, amikor is egy kútról szól az a vers, egy forrás kútról, amelyik mindig csak adja a vizét. Így ír a versben, ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni? Terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok, árad belém. Csak továbbadom frissen, vidáman és szabadon. A forrás nem én vagyok. A mi lehetőségünk nem egyszerűen Jézustól parancsba adott kötelességünk, hanem a mi lehetőségünk az, hogy az isteni forrás árad, az szeretet isteni forrás árad, hogy mi ebből a bűnbocsátó kegyelmes szeretetből élünk, ha keresztények vagyunk, és ebből a szeretetből adunk tovább. És akkor már nem egyszerűen annyit tudunk adni, meg úgy szeretni, ahogy önmagunkat, ahogy a mózesi törvény írja, és ez is magas mérce, hanem valahogy úgy, ahogyan kaptuk ezt a szeretetet. Azért kaptuk, hogy tovább adjuk. Merjük tovább adni ezt a szeretetet, amelyet kaptunk. Jézus ezt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. A 395. dicséret, 395. dicséret mindhárom versével feleljünk együtt az igére, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe. magasztály gyönyörűségéért. Hálát adunk, Urunk Istenünk, az emberi kapcsolatokban felkínált áldásokért, a házasságban kapott örömökért, gyönyörűségekért. Hálát adunk, Istenünk, fele barátaink iránti szimpátiára épülő barátságukért. Köszönjük mindezt a sok jót, amivel körülvettél bennünket. Magasztalunk téged, hogy eltévedt életünket megkerested és visszafogadtad. Magasztalunk téged kegyelmes szeretetedért, melyel életünk megtérését, újjászületését és megszentelését munkáltad. Segíts, Urunk, hogy elfogadó, újjászülő szeretetedből erőt merítve mi is szeressük egymást. És segíts, Urunk, hogy a te szereteted elfogadása kapcsoljon össze bennünket a gyülekezet közösségében. Segíts, hogy egymás szeretettel elfogadó közösségünk rólad beszéljen, és vonzó legyen sokaknak. Kérünk, áld meg így vasárnaponkénti összegyülekezésünket, hétköznapi kis csoportjaink egymás számon tartó közösségeit. Könyörgünk a működő házasságokért, hogy jó példává lehessenek a fiatalok számára. Könyörgünk a gyülekezetek szeretetben való megújulásáért, hogy erkölcsében megroppant társadalmunk számára gyógyulás forrásaivá lehessenek. Könyörgünk így saját gyülekezetünk újulásáért is. És kérünk betegekért is, gyászolókért, könyörgünk magányosokért, vagy az élet más gondjait hordozókért, hogy magányosságukból, a mélységből keressék a közösséget, a veled és a te népeddel való közösséget, ahol te különös áldásokat szeretnél adni nekik. Urunk Istenünk, könyörgünk azokért, akikben már a fele baráti szeretet is meghidegült, hogy talán éppen általunk is eljusson hozzájuk a te életet megváltoztató, meggazdagító szeretetet. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.